Kedves hallgatóm! Pál apostol azt tanácsolja az efézusi gyülekezetnek, hogy teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel éljenek. A szelídség a finomsággal azonos, de nem azonos a gyengeséggel. A szelíd ember nem a tehetetlen ember képe. Két férfi van a Szentírásban, akiről följegyezték, hogy szelídek voltak. Az Ószövetségben Mózes, és az Új Szövetségben az Úr Jézus. Amikor látjuk Mózest lejönni a hegyről, és összetörni a 10 parancsolat 2 kőtábláját, és halljuk, amint beszél Áronnal, a testvérével, és Izrael fiaival, vajon a szelídségnek nevezhetjük? Bizonyára annak. A világban a szelídség meghatározása azonos a gyengeséggel, de a Biblia a szelídséget úgy határozza meg, hogy valaki kész kiállni és cselekedni Isten akaratát, tekintet nélkül annak árára. A szelídség által meghajtjuk magunkat Isten akarata előtt, türelemmel. A türelem azonos a hosszú tűréssel. Ez a lélek gyümölcse. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 22. vers. Más szóval nem ég ki azonnal a biztosíték. Ez a hosszú tűrés. Viseljétek el egymást szeretettel. Ez azt jelenti, hogy támogatjuk egymást a szeretet szellemében. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Kolossei levél, 3. rész, 13. vers. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Az Úr Jézus azért imádkozott, hogy egyek legyünk, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. János evangéliuma, 17. rész, 21. vers. Isten lelke egy testé keresztelt minket, hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. 1. Korintusi levél, 12. rész, 13. vers. A hívők abban az egységben élnek, amit a Szentlélek teremtett. Mi nem hozhatunk létre egységet. Nem csatlakozhatunk semmilyen ökumenikus mozgalomhoz, hogy kényszerítsünk bizonyos fajta egységet. Csak a Szentlélek teremthet egységet, de nekünk azt fönn kell tartanunk. Krisztus Jézusban a hívők egy testhez tartoznak, és rá kell jönnünk, hogy egyek vagyunk Krisztusban. Most az egység 7 területét sorolja fel az apostol. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Efézusi levél, 4. rész, 4., 5. és 6. vers. Egy test. Ez utal a hívők teljes létszámára, pünköstől az elragadtatásig. Ez az egy test egyúttal az úgynevezett láthatatlan egyház, de ez nem egészen pontos. Minden igazi hívőnek egyúttal láthatóvá is kell válnia. Egy lélek. Ez utal a Szentlélekre, aki Krisztus testébe keresztelt minket. A Szentlélek munkája az, hogy egyesíti a Krisztusban hívőket. Ez az az egység, amit a hívőknek meg kell tartaniuk. Egy reményre kaptatok elhívást. Ez utal az összes hívő elé állított célra. Kikerülnek-e világból Krisztus jelenlétébe? Ez az áldott reménység. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 13. vers. Egy az Úr. Ez utal az Úr Jézus Krisztusra. Az ő uralma minden hívő fölött létrehozta az egyház egységét. Egy a hit. Ez vonatkozik az igazság teljességére, amit apostoli tudománynak nevez az írás. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 42. vers. Amikor ezt megtagadják, akkor jönnek a szakadások. Meg kell lennie annak az egységnek, ami a hívőket összetartja. Ehhez az eszköz a helyes tanítás. Egy a keresztség. Ez a Szentlélek általi keresztség, ami az igazi keresztség. A víz általi keresztség szertartás. A vízkeresztség a Szentlélek általi igazi keresztség szimbóluma, ami által a hívők valóban egyé válnak. Egy az Istene és Atya mindeneknek, ami utal Isten atyai törődésére, hogy minden hívőt kezében tart. Mivel csak egy atyánk van, ő nem a hitetlenek atya. A fiúság egyedül Krisztus által jön létre. A hívők egysége éles elkülönülést teremt a hívők és a nem hívők között. Az atya mindazoké, akik újjászületés által kerültek a családba. Pál az egyházról, Krisztus testéről beszél, akik csatlakoztak hozzá, aki a mennyben van Isten jobbján. Az egyház új ember. Ez misztérium. Ez mind igaz, mert ez Krisztusban van. Egyesek annyira elfoglalják magukat ezekkel az igazságokkal, és annyira menny központúak, hogy a földön semmi hasznukat nem lehet venni. Pál próbálja bemutatni, hogy továbbra is a földön járunk, ebben a nagyon gonosz és nagyon bűnös világban. Amikor beszél a hívők életéről, Pál először az egyes hívőkhöz szól. Az egyes hívők alázatosságban és szelídségben járnak. Aztán kiterjeszti ezt az egész egyházra, ami egy test és egy lélek. Végül ezt a fejezetet egy nagy crescendóba egyesíti, ami ábrázolja Isten mindenütt jelen valóságát és mindenek fölöttiségét. Isten van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Ez azt jelzi, hogy Isten transzcendens. Ő fölötte áll teremtett világának. Ő nem függ teremtményeitől. Ő nem függ az oxigén belélegzésétől. Nem kell valamilyen élelmiszert előhoznia az éléskamrából, vagy vásárolnia az üzletben hétvégekre. Ő transzcendens. Ő nem csak transzcendens, hanem immanens is. Nem csak fölött áll mindennek, hanem ő mindenek által és mindenekben benne van. Ez azt jelenti, hogy ez a világegyetem, amiben élünk, az övé. Ő irányítja, és ő vezeti célja és szándéka szerint. Ez ad értelmet az életnek. Ez teszi érdemessé a földi életet. Az élet egy kicsit összekúszálódott. Nagyon sok benne az egyhangúság. Jól lehet, szeretem a közvetítést a rádióprogramban. Néha, amikor dolgozó szobámban vagyok nap mint nap, heteken át, megszokottá válik és elfáradok. De akkor jön ez a nagy gondolat. Mindez benne van Isten tervében és céljában. Aztán megint doxológiát éneklek, vagy halleluja kórust, és amikor ezt teszem, akkor megint minden halló távolságon kívülre kerül. De énekelhetek az Úrnak olyan énekkel, ami a szívemből fakad. A Biblia mondja, énekeljetek szívetekben az Úrnak. Ez történik velem néha, nem az ajkammal, hanem a szívemből énekelek. Ez a fejezet emlékeztet egy nagy szimfonikus zenekarra. Amikor lelkipásztor lettem, egyes barátaim arra kértek, hogy menjek el velük egy hangversenyre. Azt gondolták, hogy kedvességet gyakorolnak irántam, de voltak más tennivalóim is, amiket szívesebben csináltam volna, mint hogy egy szimfonikus hangversenyen részt vegyek. Elmentem. Nem voltam zeneileg képzett, és nem értettem túl sokat az egészből. De nagy tanulságot vontam le abból a hangversenyből. Korán érkeztünk, és megfigyeltem az összes hangszert. Úgy tűnt, hogy több mint 100-an jöttek össze különböző irányokból, és mindegyik zenész odament a hangszeréhez. Barátaim megmondták, hogy most következik a hangolás. Mindenki játszott a maga hangszerén egy keveset, és elmondom neked, hogy egyáltalán nem volt összhang az egészben. Törnyű hangzavar keletkezett. Néhány pillanat múlva távoztak, amiért nagyon hálás voltam. Aztán eltűntek az oldalfalak mögött. Hamarosan megint mindnyájan megjelentek. Ezúttal felöltözötten, szép fehér ingben és csokornyakkendőkkel. Mindenki kézbe vette hangszerét, de senki nem mert játszani rajta. Aztán a reflektor a színpad oldalára irányult, és lencse végre vette a karmestert, amint belépett a nagyterembe. Meghajolt többször, és mennydörgő tapsot kapott. Aztán felemelt egy kis pálcát, hátat fordított a hallgatóságnak. Amikor felemelte pálcáját, hallani lehetett volna egy tű leesését is a nagyteremben. Amikor aztán beintett, csodálatos zene áradt a nagy zenekar játékából. Sohasem hallottam ennél csodálatosabbat. Szinte libabőrös lett a hátam, és a hajam az égnek állt a csodálattól. Az első felséges szám után egy kicsit fáradt lettem, és kezdtem összehasonlítani ezt a földi élettel. A világon mindenki játszik a maga kis hangszerén. Mindenki próbál fölülemelkedni hangjával a többién, és cipeli a maga kis tiltakozó plakátját. Mindenki kiesett az összhangból. Nem tűnik semmi remény a világnak ebben az időben, és a jövőbe is pesszimizmussal tekintünk. Mint Simon Péter, amikor járt a tavon, mi is hatalmas, félelmetes hullámokat látunk. De egy napon valaki kilép a világegyetem színfalai mögül, Isten jobbjáról, a karmester. Őt királyok királyának és urak urának hívják. Fölemeli pálcáját, a kormánypálcát szögekkel átvert kezével. Amikor ezt teszi, az egész világ összhangba kerül. Ő benne van a világban, és ugyanakkor fölötte áll a világnak. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Ezért ne add föl, barátom, jön a karmester. Mindnyájunkat egységbe hoz. Az egyház új emberként jár a világban. Az egyháznak ki kell tárulkoznia, bizonyságot kell tennie, az életet kell bemutatnia. Úgy találjuk, hogy az egyháznak befelé is kell fordulnia, és ez is fontos. Egy kisgyermeknek nincsenek fenntartásai. Arra az időre gondolok, amikor meglátogattam valakiket, akik gyülekezetünk tagjai voltak. Elég jó maszkot öltöttek magukra, hogy milyen kegyesek és vallásosak. Amikor leültünk az asztalhoz, értek, hogy adjak hálát az ételért. 3 éves gyermekük egy magas székben ült az asztalnál velünk együtt. Amikor befejeztem, odafordult édesanyjához és megkérdezte, mit csinált a bácsi? Nyilvánvalóan nem nagyon gyakran adhattak hálát az ételért. A kisgyermek teljesen természetes volt, amikor ezt kérdezte. A gyermek lehet nagyon is kitárulkozó, de az egyháznak nem kell mindig ilyen kifelé tárulkozónak lennie, mint a csecsemőnek, növekednie kell, és ki kell fejlesztenie magában bizonyos tartózkodást. Vannak olyan témák, amikről a felnőtt nem beszél, amikor gyermek is jelen van. Az egyház nem marad csecsemőkorban, hanem felnőtté válik, és Isten minden gyermeknek megadja a növekedés kegyelmét. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Efézusi levél, 4. rész, 7. vers. Isten ajándékokat adott a hívőknek, ahogy látjuk a Római levél 12. részében, és aztán az 1. Korintusi levél 12., 13. és 14. fejezeteiben. Jó lehet a hívőknek szorgoskodniuk kell azért, hogy fenntartsák a lélek egységét, ez nem jelzi azt, hogy mindenkinek le kell másolnia a másikat. Minden hívő kapott ajándékot, hogy ténykedjék a hívők testében a maga különös módján. Pál ezt írja, a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. 1. Korintusi levél, 12. rész, 7. vers. Ez azt jelenti, hogy Isten lelkének ajándéka valamit elvégez a hívők által a hívők testének építésére. Ez a hívők egész testének javát szolgálja. Egyetlen ajándékot sem azért kaptunk, hogy a saját spiritualitásunkat szolgáljuk vele. Az ajándék arra van, hogy ténykedjünk a hívők testében, és áldására váljunk az egyháznak. Sokan mondják, nem beszélünk nyelveken a gyülekezetben, mi azt magán áhítatunkban gyakoroljuk. Elmondhatom nekik kategórikusan Isten igéje alapján, hogy tévednek. Az ajándékok arra vannak, hogy az ajándékok az egyház hasznára váljanak. Egyetlen ajándékot sem lehet önzően egyéni haszonra alkalmazni. Valójában az nem ajándék, ha valaki azt úgy használja. Az ajándékot a test minden tagjának előnyére kaptuk, hogy jól működjék egy nagyon meghatározott célból a testben nyert elhelyezésének megfelelően. Tegyük fel, hogy a szemem azt mondhatná nekem, hogy álmos, és nem ébred fel velem együtt. Tegyük fel, hogy a lábam azt mondja, hogy nem visz le a lépcsőn a dolgozószobámba. Nekem a szememre és a lábamra is szükségem van, és remélem, az agyam is együttműködik velük. Valójában testem minden részének együtt kell működnie, mindegyik tagnak tennie kell a maga feladatát, és feltehetően meg is teszi. Minden hívő ajándékot kapott, hogy a hívők testében különös módon ténykedjék. Amikor ezt cselekszi, a test működik. Itt találjuk meg a lélek egységét. Az ajándékkal együtt azt is halljuk, hogy mindnyájan gyakorolnunk kell az ajándékot Isten lelke teljességének hatalmában. Amikor minden hívő így használja sajátos ajándékát, akkor ez egységet teremt, és minden testrész úgy működik, mint az emberi test. Amikor azonban valamelyik testrész szenved, akkor az egész test szenved. Ez azt jelenti, barátom, hogyha nem gyakoroljuk ajándékunkat a testben, akkor kikerülünk az összhangból. Ezért mondja az írás. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Efézusi levél, 4. rész, 8. vers. Megfigyelheted, hogy ez az idézet a 68. Zsoltár 8. verséből való. Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram Isten! Valaki talán kimutatja, hogy itt nyilvánvalóan ellentmondásosak a kifejezések. Az efézusi levél azt mondja, hogy ajándékot adott az embereknek. A zsoltáros meg ezt mondja, embereket kaptál ajándékul. Vajon ez nem téves idézete az Ószövetségnek? Kérlek, figyeld meg, hogy a szerzőnek joga van saját írását megváltoztatni, de senki másnak nincs ehhez joga. Engem rosszul idéztek egy újságcikkben, és a kiadó bocsánatot kért a helytelen idézetért. De nekem jogom van másként idézni a saját írásomat, ha azt akarom tenni, és ha az szolgálja a célomat. Ebben az előttünk levő versben a Szentlélek megváltoztatja a szavakat, és ezt céllal teszi. A Zsoltárok könyvében azt olvassuk, hogy az Úr Jézus ajándékokat kapott, hogy az embereknek adja. Minden ajándéka elkészült. Aztán lejött a földre. Itt volt, majd visszament az Atyához. Ő ajándékokat osztogat az emberek között. Adja nekünk a Szentlélek által. Valójában ez az ige szakasz bemutatja megint, hogy mennyire pontos a Biblia. Ha felment a magasságba, utal Krisztus mennybe menetelére. Abban az időben ezt tette. Foglyokat vitt, ami utal, azt hiszem, az Ószövetség megváltottaira, akik eljutottak a paradicsomba, amikor meghaltak. Ezeket Krisztus magával vitte a paradicsomból Isten jelenlétébe, amikor fölment a mennybe. Ma amikor egy hívő meghal, akkor nem azt olvassuk, hogy a paradicsomba megy, hanem inkább azt, hogy távol van ettől a testtől, de jelen van az Úrral. Második Korintusi levél, 5. rész, 8. vers, és a Filippi levél, 1. rész, 23. vers. Amikor Krisztus fölment a mennybe, ő ajándékokat is adott az embereknek. Ez azt jelenti, hogy az élő hívőknek adott ajándékokat az egyházban, hogy bizonyságot tehessenek a világban. Mennybe menetelében Krisztus nem csak az ószövetségi szenteket vitte Isten jelenlétébe, hanem a Szentlélek által ajándékokat is osztogatott. Pünkösd napján a Szentlélek bekeresztelte a hívőket Krisztus testébe, és aztán megajándékozta őket bizonyos ajándékokkal, hogy képesek legyenek a test tagjaiként működni. A Szentlélek mindegyiket bizonyos helyre tette a testben, és ezt cselekszi azóta is. Imádkozzunk! Hálára buzdul a szíve, mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy nekem is adtál ajándékot, amit használhatok Krisztus testének, az egyháznak az építésére. Segíts, hogy mindig a helyemen álljak, és minden tőlem telhetőt megtegyek, hogy a te tested egészségesen működjék, és sok gyümölcsöt teremjen. Ámen.